Kedves hallgatók, egyre erősödő vágyam volt, hogy tanúságtételt készítsek Szabóki őrssel, s feleségével, Katival, akiket az Emmaus közösségből már régóta ismerek. Szeretettel köszöntelek titeket a Mária Rádió stúdiójában. Miközben a kápolnában imádkoztunk, egy szó jött fel bennem, a hűség. Abban biztos, hogy igaz, hogy már sokadik éve házasok vagytok. Hogyan ismerkedtetek meg egymással?
Gyökösi Bandi bácsi beszédeit hallgattuk egy kedves barátunknál. Ott láttam először őrsőt, aki szintén odajött váratlanul. És olyan jó humorról tett tanúságot akkor, ami nekem nagyon tetszett, és felfigyeltem rá, hogy milyen mély gondolkodású, helyes gyerek. Többet akkoriban nem találkoztunk, aztán őt is elhívták egy olyan házi buliba, amit mi rendeztünk, és akkor ott folytatódott az ismerettség, de akkor még én is másfelé járogattam, meg Örcs is másnak udorolt, és nem volt szorosabb kapcsolat köztünk. És aztán később talán egy-két év is eltelt, és akkor kezdtünk el igazán érdeklődni egymás iránt.
És ennek az ismerettségnek olyan házasság lett a vége, ami hanyadik?
50-et ünnepeltük.
Az egymás választásában, egymásra találásban szerepet játszott a hit, vagy enélkül is találkoztatok volna?
Nekem igen, mert én elhatároztam, hogy csak olyan emberhez megyek feleségül, aki mélyebben hisz, mint én. Éreztem, hogy nekem erre szükségem van. Volt több fiú, aki nagyon tetszett, és éreztem, hogy hú, hát itt már lehet, hogy beleszerelmesedek, akkor gyorsan lezártam. Több fiú mondta, hogy elkísér engem a templomba, meg is vár majd, de hát hogy neki ez nem jelent semmit. Van, aki vacsorázni jár, van, aki templomba. Mondtam, hát ha ez neki ennyire laza dolog, meg ennyire távoli, akkor itt nem lehet segítséget kérni.
Mi az, amit láttál az őrsben? Milyennek láttad az ő hitét?
Akkor még ezen nem gondolkodtam ilyen mélyen, csak azt tudtam, hogy a világon a legjobb barátom. Vele mindent meg tudtam beszélni, és olyan mélységekben adta a válaszokat. Tehát olyan fajta bölcsesség volt benne, amire komolyan lehetett adni, meg támaszkodni. Szóval nekem egy fantasztikus kincs volt.
Én is így képzeltem el, hogy ha lesz majd egy lány, akkor szeretném, hogyha hívő lenne. Mert hogy azért a közös dolgok, azok szerintem itt érnek be egy hit háttérrel. Voltak lányok, akiknek udvaroltam, ők is hívők voltak. De hát valahogy így sikerült. Lehet, ez a gondviselés volt, hogy itt nem kell feszültséget megélni. Ugye, na majd én megtérítem, és akkor majd hívő lesz, és majd eljön. Hát szóval ezek nem működnek. Látszik, ez az egész világon így, ez nem jött be sehol szinte.
A hit, a vallás alapvetően fontos volt a számotokra.
A mi családunk elég mély hitben nőtt föl, mi hatan vagyunk testvérek. Édesapám nagyon mélyen hívő ember volt. Édesanyám is, aki református létére minket jó katolikusként nevelt. Tehát az okumenét nagyon szépen éltük a családban, nagy szeretetben. Ő járt az istentiszteletre reformátusékhoz, mi meg a katolikus templomba, minden gyerek, mert reverzálist adott édesanyám. De a Jóisten az egy távoli, majdnem, hogy fogalom volt számomra, aki egy felhő csücskén ül és szigorúan figyeli, hogy én mit csinálok, és majd számon kéri, ha valamit nem jól teszek. Tehát nem volt kapcsolatom a Jóistennel. De tudtam, hogy az valami szép dolog, jó dolog, ha az édesapám komolyan veszi. Büszke voltam rá, hogy hívők vagyunk, így, hogy az Istennel még nem volt közeli kapcsolatom mégis. Valahogy ezt kaptuk ajándékba. És én többször próbáltam az iskolában kérdéseket feltenni a nem hívő osztályfőnöknőmnek, hogy hogy is volt a világ teremtése szerinte, amire elég becsületesen azt mondta, hogy nem tudja a választ. Nagyon érdekes volt, hogy nem félelem volt bennem, hanem inkább egy büszkeség, hogy én kaptam valami olyan értéket, ami igazi érték, ami akkor így gondoltam. és hála Istennek, hogy ez így is volt.
Voltam első áldozó, hittanra jártam, minisztráltam, nagyon jó élmények voltak. Persze a körülményekhez képest Rákos és Kádár, igazából nem éreztem magam beszorítva, hát tudtam, hogy mi van a szüleim helyzetéből, ki tudtam olvasni azt, hogy ez nem a mi rendszerünk. Nagyon érdekes, hogy szüleim sose úszítottak a rendszer ellen, igyekeztek valamiféle biztonságot adni, hogy ne az elégedetlenség és a harag legyen az ember életében. Nem lehet örökölni a hitet, ezt meg kell harcolni mindenkinek, saját magának. De nyilvánvalóan elég sok alapot kaptam az egyházközségben, a barátoktól is. Nyilván, amikor már egy kicsit az ember önálló lett, mert már keresete is volt valamennyi, ugye akkor már próbálkozott leválni. Volt szünet. Jó pár év volt, amikor nem igazán kerestem se a templomot, se az Isten. Akkor úgy az ember saját magát kereste inkább. Benne volt nyilván az is, mint egy ifjú, tele van erővel. Én vagyok a legerősebb, a legokosabb.
Az Isten hited?
Megmaradt. Nagy segítség volt, hogy a régi barátok segítették. Illetve hát én hagytam, hogy segítsék a
kapcsolatot.
Igen. Pedig döntő élmény az életemben az, hogy készültünk Erdélybe. Hát ez a 60-as években volt. Nagyjából tudtuk az útvonalat, és hogy kiket fogunk meglátogatni, és készültünk Gyulafehérvárra is, Mártalán a püspök meglátogatására is. Mit vigyünk? Hát mit tudunk vinni innen oda? Akkor mindenki hozzon egy Bibliát. Azok hiányzik volt erősen. Én is keresgéltem antikváriumba. Nem volt igazából nagy választék. Találtam is egyet, az egy Károli volt, és Katinak még megtetszett, azt azóta használja. Én meg tovább próbálkoztam, a legtöbb nagyobb templom elétere mindig volt valami kegyszerárus, aki rózsafüzért árult, szentképeket, meg használt könyveket is láttam. És a Szent Annába, a Batthyány téren jövök kifelé, és akkor láttam, az öreg úr ottan áll, és a kis asztal áll, és akkor mondom, hogy hát nincsen egy Bibliája véletlenül, de úgy azt is úgy inkább suttogva kérdeztem. Mondtam neki, hogy mi a helyzet, és akkor azt mondja, tudja mit? Azt mondja, menjen fel az emeletre, nyomja meg a Katona István csengőjét. Kijött, köszöntöttük egymást. Mondtam, hogy mi járatban vagyok. Bevitt a szobájába, és a kezembe nyomt egy békés, dalos szentírást. Hát nagyon megörültem neki. Erdélyből rengeteg máig tartó barátságok is maradtak. Azt lehet mondani, nagyon gyümölcsöző volt ez a kirándulás.
És a Katona István atyával?
Megmaradt a kapcsolat. Megköszöntem utólag is, hogy eljutott a megfelelő helyre.
A Biblia?
Igen. Beszélgettünk mindenféléről, és így megmaradt a kapcsolat vele.
Katit, neked séma volt az utad Istenhez?
A távoli Istennel kapcsolatom megmaradt, stabilnak mondható volt, csak nem volt kapcsolat. De nagyon érdekes volt, hogy mennyire irgalmas az Isten. Én a képzőművészeti gimnáziumba kerültem, grafika szakra, azt végeztem el, hát az körülbelül olyan volt, mintha a pokolba kerültem volna nekem az otthoni üvegbúra alatti életem után. A valós élet legközepébe kerültem, rémülten és nagy félelmekkel, és teljesen elzárkózva a környezetemtől először, amire aztán később rájöttem, hogy milyen szeretnivaló, milyen helyes gyerekek az osztálytársaim is, és mennyi gond van mindegyikük élete, mennyi fájdalommal, meg nehézséggel teli, és hát, hogy ők nem hívők többnyire, illetve volt egy-két ember. A legjobb barátnőm is, pattársam hívő volt. Úgy tért meg, hogy egy Kodolányi könyvet adtam neki kölcsön olvasni, és akkor mondta, hogy jé, és így megtért. Ez a Jóistennek köszönhető, mert én erre nem is gondoltam, hogy ez rá ilyen hatással lesz. Ma már egy görög katolikus, mélyen hívő fiúnak a felesége, és nekik is 5 gyerekük van. Nagyon szépen élik a hívő életüket. Egy főiskolára, egy műszaki főiskolára kerültem úgy, hogy se matekot, se fizikát nem nagyon tanultunk a képzőművészeti gimébe. és tőlem nagyon távol állt mindezt. Végig is csináltam, de borzalmas volt nekem az a 3 év, az egy szörnyű emlék. Éjszakáként rajzoltunk, ugye nem volt idő tanulni, és mégis az évfolyam második legjobbja lettem. Ott megélhettem azt, hogy szinte minden vizsgám egy csoda volt. Én soha nem váltam építésszé, meg műszaki emberré. Mai napig őrs kever ki egy maltert, ha arra szükség van. Én nekem ez a 3 év egyértelmű volt, hogy a Jóisten mennyire figyel rám, vagy nem is tudom ezt jól elmondani, mert még mindig távoli volt az Isten, de minden vizsga előtt vagy misét hallgattam, vagy csak imádkoztam így, hogy Uram, itt van ez a 2 mi atyánk, vagy valami ima, és akkor légy szíves, segíts, mert vizsgázom, vagy zárt helyit írok. És mindig megélhettem, hogy segített. Szóval ez egy adom-veszem alapú imádság volt, csúnya dolog. És mégis az Isten annyira irgalmas, hogy azon a szinten, ahol én voltam, ott segített.
Abban az időben kezdtek bejönni Magyarországra a keleti filozófiák, ezek nem érintettek meg téged, nem is foglalkoztál velük?
Nem, nekem elég volt, amit otthonról kaptam, és azt úgy éreztem, hogy ez az adom-veszem dolog, ez működik. Van egy Isten, aki belép, és akkor hathatósan segít nekem. De ettől még nem vált közelibé. Érdekes.
Egyszer annak is eljött az ideje, hogy házasságban összekössétek az életeteket. Hogyan emlékeztek a kezdetekre?
Az a helyzet, hogy még nem voltunk ilyen helyzetben. Ez az első esküvőnk volt, úgyhogy nem volt rutinunk benne, viccet félretéve. Valahol úgy örültünk annak, hogy igen tudunk mondani egymásnak, hogy most valami elkezdődik, egy új valami.
Kati, azért nekem az esküvőnk napja az nem volt egy örömteli nap. Tele voltam feszültséggel, és mindent én kellett csináljak, még csak egy ember se akadt, aki segített volna. Annyira ideges voltam, hogy legalább jól csináljuk, amit ott kell, ott az oltár előtt, hogy mikor ott álltunk, akkor emlékszem, csak azt kérdeztem őstől, hogy örökké, és ő mondta, hogy örökké. Mondom, jó, akkor most már mindegy, hogy mit mondunk, hogy csináljuk, mi esküvünk megvolt.
Milyen jövő sejlett fel de akkor hát előttetek?
Igen, éppen ez az, hogy nem volt olyan hátterünk, hogy amire azt mondjuk, hogy na édes fiam, itt van egy lakás, autó, telespály. Hát nem így volt. Olyan volt, mint a templom egere. Éppen, hogy valamennyi jövedelmünk volt, de a reménység az bennünk élt. Ez nem felelőtlenség volt, mert ha arra gondol az ember, hogy jaj, most mi lesz, hogy fogunk megélni, hol fogunk lakni, miből fogunk élni, hogy lesz. De ha sokat gondolkodtunk volna, akkor hagyjuk az egészet. Valahol megvolt ez a reménység, hogy nem kimondottan így fogalmazni, hogy majd az Isten megsegít, mert bennünket úgy szeret. De valahol ez volt benne, csak ezt így az ember nem mondta ki. Egy ilyen természetes ráhagyatkozás volt.
Én azt hiszem, nagyon fontos, hogy mit élnek elénk a szüleink. Maguk építették azt a házat, amiben mi aztán egy lakásban lakhattunk. Az én édesapám 3 ember helyett dolgozott, mert egyenes gerinccel és hitben élte meg az életét. Fölajánlották neki, hogy igazgató lesz, hogyha erről lemond és belép a pártba, mondta, hogy nem kér ebből. Hajnaltól késő estig dolgozott, hogy édesanyám otthon legyen a gyerekekkel, mert hogy 6 gyerek volt, hát akkor legyen édesanyja, aki várja őket. És ezt olyan hitelesen élték elénk, hogy annak ellenére, hogy a háborúban minden tönkrement, és az összes holmiukat elvitték, és borzalmas szegénységben éltünk. Ez a borzalmas szó mégse jó, mert nekem olyan boldog gyerekkorom volt, hogy krumpli laskán meg zsíros kenyéren nőttünk föl. Mai napig szeretem mind a hármat, és semmiféle hiány nem volt ebből. Jó, hát fáztunk, mert maximum 18 fok volt, ma nagyon aktuális. Ha befűtöttünk a cserépkályhába, akkor lett 18 fok, a kezeim majd lefagytak. Ilyenek voltak, de ez olyan természetes volt. És hogy mégis édesanyám énekelve mosott kézzel, ugye, mert nem volt mosógép, és iszonyú mennyiségű munkát csinált, mert nem voltak gépek, mégis énekelt, és boldog volt, és mosolygós, és édesapám is soha nem hazudott, soha nem sumákolt. Mindig megélte elénk, élte a hitét. Nekünk és erőt adott.
Ha ők meg tudták csinálni, igen, akkor majd, ha te kerülsz ilyen, igen, helyzetbe, akkor neked is sikerülni.
És fog. Mondtam, hogy nekem is 6 gyerek kéne, mert annyira jó volt nekünk, hogy mi 6 vagyunk testvérek, hogy hát ez egy jó dolog. Annak ellenére, hogy olyan szegénységben nőttünk föl, hogy 2 tréningünk volt. Volt egy hétköznapi, meg egy ünnepi. Nem volt ilyen, hogy mit vegyek föl, mert nem volt kérdés. Azt vettük föl, ami volt, de nem zavart senkit.
Ős, neked mi volt a foglalkozásod?
Szakácsként dolgoztam, különböző vendéglőkben.
Főszakács volt.
Igen. Amíg legény ember voltam, addig nem volt olyan problémás ez. De ugye elgondoltam, hogy ha egyszer egy családom lesz egy feleségem, lesz egy gyerekek is, akkor vasárnap mit mondjak nekik, hogy dolgozni megyek? Vagy karácsonykor, vagy húsvétkor, vagy bármilyen ünnepen, ilyenkor dolgoztak, hát itt élet volt. És aztán kihátráltam ebből a mesterségből, és aztán az MT-ben, Magyar Távirati Irodába kerültem, fényképeztem már addig is, és akkor hát, ha segíti a hobbimat is. Ott még, mint fényképész, ki is tanultam a mesterséget, és majdnem 30 évig dolgoztam ott, nem kint, bent laboratóriumban dolgoztam.
Én műszaki főiskolát végeztem, szerkesztő voltam. De én annyit foglalkoztam vele otthon, maximalista voltam. És rájöttem, hogy így az fontosabbá válik, mint a családom. És milyen a jóisten, pont akkor hagytam abba a munkát, mikor az agyvérzésem jött, ami megsegített arra, hogy otthon lehessek a gyerekekkel.
Hamar jöttek a gyerekek?
Viszonylag hamar, de együtt laktunk édesanyámékkal, ahol még 2 húgom otthon volt, nagybátyám is élt. Kaptunk egy 11 négyzetméteres kis szobát. Az volt a mi birodalmunk. 2 laticelünk és 1 szekrény volt. Ott a bátyám volt előttünk ifjú házas, és a 2 gyerek oda született, és onnan mentek tovább, és akkor mondták, hogy jó, akkor most mi következünk. Igen, csak édesanyám azzal fogadott minket a nászútunk után, hogy bocs, de a bátyámék nem tudnak még elköltözni, úgyhogy ő is mehet haza, mert nincs hely egyelőre. De aztán egy hónap telt el, így vagy 2, és megkaptuk a kis szobát. Nagy lecke volt nekünk az együttlakás. Az nem volt könnyű, mert 1 fürdőszoba volt, akkor még 1 WC, 9 emberre, és 1 konyha. Később a húgomék is oda kerültek gyerekkel együtt, és még nem voltam megtérve, és gyűlt a feszültség, nagyon sok feszültség. 2 között is, meg édesapámékkal is néha voltak problémák, viszont tényleg megtanultam másra is figyelni. Rájöttem egy idő után, hogy milyen jó, hogy én tudok segíteni, és volt erőm hozzá. Ez egy nagy áldása volt a Jóistennek.
Kedves hallgatók! Szabóki Őrs és felesége Kati tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió. Futártoborzó tematikus napot rendez a Mária Rádió február 16-án, csütörtökön. A következő percekben dr. Szabó Tamás, rádiónk elnöke és Prontvai Vera beszélgetnek a tematikus napról és az önkéntes futárszolgálatról.
A Mária Rádió önkéntesei között vannak olyan emberek, akik talán az egyik legnehezebb szolgálatot vállalják hónapról hónapra, méghozzá azt, hogy a Mária Rádió magazinját, vagy adott esetben más szóróanyagait postaládákba kézbesítik. Akár esik a hó, akár jeges az út, akár tűz a nap. Miért van erre a szolgálatra szükség?
Futárnak hívjuk ezt a szolgálatot, és a 2000 önkéntesünk több mint egy negyede, tehát több mint 500 ember jelenleg is csinálja a futárszolgálatot. Miért van szükség? Először is a futárok beszélgetnek a hallgatói családdal.
Becsönget,
vagy ha nyitva a kapu ott van, akkor beszélget. Igen, tehát a személyes kapcsolatunk a hallgatói családdal a futárokon keresztül van. Amikor vannak futártalálkozók, akkor elmondják a tapasztalataikat. Mit mondanak, mit csinálunk rosszul, mit csinálunk jól. Másodszor. Azért van rá szükség, mert talán ez a legnehezebb, de a legátláthatóbb önkéntes szolgálat. Elvállalok egy falut, egy pici falut, vagy egy város és három utcáját, és tudom, hogy megkapom azt a 78 magazint, és azt tudom, hogy elviszem az emberekhez. Harmadszor azért van rá szükség, mert a Mária Rádiónak a közösségépítés is célja az Isten igéje hirdetése mentén. És tudod, manapság annyi ember van, aki teljesen magán, senki nem nyitja rá az ajtót. És a mi futáraink pedig szeretnek beszélgetni az emberekkel, szeretnek velük kapcsolatba lépni. És van egy negyedik ok, ez pedig az, hogy a magazint, ami egy elég színvonalas lap, 40 ezer példányban jelenik meg. Mindenki, aki meglátja és méltat bennünket arra, hogy elolvassa, azt mondja, hogy nem, ez nagyon jó. Ezt a magazint, ha postán vinnénk el az egészet, az nagyon drága lenne, és most a 40 ezernek a felét körülbelül a futáraink terjesztik. Sok-sok haszna van, tehát ez olyan, mint egy ilyen 3-1 jóság. Emberekkel találkozunk, meghalljuk, hogy mit kívánnak, meghalljuk a bírálatokat, kapcsolatokat építünk, és hatékonyan végezzük el a Mária Rádió szolgálatát. Erre hívjuk az embereket, hogy legyenek futárok. Február 16-án tartunk egy egész napos hívást, amikor remélem, hogy nagyon sok futárunk lesz. Ezt úgy fogjuk csinálni, hogy megnéztük, hogy hol van most a postai terjesztés, és direkt mondjuk, hogy ezekben a falukban kérünk, és ezen a városrészen kérünk, mondjuk Nyíregyházán, mondtam egy
példát. Tehát ez úgy zajlik, ha jól értem, hogy a Mária Rádió magazinját valaki berakja a saját hátizsákjába, és azokban a kijelölt utcákban, amiket ő vállal, ezeket eljuttatja a címzetnek. Mennyi időt általában, mennyi időt veszel az emberek életéből?
Azt mondják nekem, hogy amit ők elvállaltak, mert annyit vállalnak el, ez egy ilyen adott hónapban 10 órát vesz igénybe. Nyilván koncentrálódik a hónap elején, mikor megjelenik, de körülbelül ennyi önkéntes szolgálatot végezel. És nagyon élvezetes, mert hát az önkénteseik nagyon büszkék erre, hogy ők milyen fontos feladatot látnak el. És ez igaz is, hogy szép feladatot látnak el. Bármikor lehet jelentkezni, mert a Mária Rádió recepciója is a központi telefonszámon honlapon megtalálható, bármikor veszi a jelentkezéseket. Lehet az info@mariaradio.hu-ra írni, az is megfelelő, vagy van ilyen, hogy terjesztés@mariaradio.hu, a legjobb az info, az egyszerű. info@mariaradio.hu, és azt kell csak írni, én ezen a településen vagyok, ez a telefonszámom, az e-mail címet látjátok, vállalok futármunkát, és akkor a mi futárért felelős önkéntesünk felveszi vele a kapcsolatot, és beindul az élet.
Mit kap cserébe az az önkéntes, aki ezt vállalja?
Hát amikor én az egész Mária Rádióval elkezdtem foglalkozni, ez volt a legnagyobb kérdésem, hogy én egyébként sem vagyok egy ilyen túl dicsérős típus, hogy bátyolgatom az. Mit tudok én az embereknek adni? Ezen gondolkoztam sokat, és arra jöttem rá, hogy mindenki egy örömet kap a szolgálattól. Nem tőlünk, hanem az égiektől valószínűleg. Tehát, minthogyha valóságosan megjelenne az Isten szolgálatának a jutalma a szívben, meg a lélekben. Egyébként pedig jót tenni jó. Ez meg jó dolog.
Dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke, valamint Prontvai Vera beszélgettek a rádió önkéntes futárszolgálatáról, valamint az ezzel kapcsolatos tematikus napról, amit február 16-án csütörtökön rendezünk. Szeretettel hívjuk a kedves hallgatókat, kapcsolódjanak be a tematikus nap programjába. Mária Rádió.
Hírpercek.